Az amerikai kormányzati leállásokról beszélünk, azt arról, hogy ezeknek van-e értelme, egyáltalán van-e ennek a műsornak, amit láttunk most az elmúlt évtizedben többször, hogy az amerikai kormányzat leáll, vagy a veszély fenyegeti, hogy le fog állni, mint a legutóbbi esetben, és az ellenzői, akik azt mondják, mind a demokrata, mind a republikánus oldalról egyébként van, azt hiszem most jelen pillanatban 4 olyan javaslat különböző oldalakról, ami ezt megszüntetni, átdolgozná, lehetetlenné tenni, stb. De hogy miért nem tud eladósodni, vagy miért nem tud igen, a saját devizájában eladósodni egy ország?
Ez szerintem nagyon egyszerű, tehát a saját pénznemében pénzkibocsátó az adott ország. Tehát ugye ennek az a története, hogy régebben, mondjuk egy olyan 150 évvel, 200 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban bárki bármilyen pénznemet piacra bocsáthatott, ugye ez a szabad pénz időszaka, ezt bankok rendszeresen meg is tették, csak ebből az lett, hogy hát nagyon sok fajta pénz forgott az Egyesült Államokban, több tucatnyi pénz forgott, és amikor ugye ennek így kicsit utána jártam, akkor nagyon mosolyogtam, amikor azt tapasztaltam, hogy voltak könyvkiadók, amelyek abból éltek, hogy kiadtak ilyen kis füzetecskéket, vagy könyvecskéket, amelyből tájékozódni lehetett, hogy melyik pénz honnan jön, és mennyire értékes. Tehát, hogy annyira sokfajta pénz forgott, magánpénzek ezek, hogy ha jött valami messziről jött ember, és fizetett valami furcsa a pénzzel, akkor egy ilyen boltban megvásárolt könyvecskéből az ember forgatta a lapokat, és azonosította, hogy ez a pénz, ez honnan jön, ki adja ki, és mennyire kell megbízni, elutasítsuk, vagy elfogadjuk.
Ez baromi érdekes, a Mark Twain önéletrajzát, hogyha olvasod, akkor neki is volt egy ilyen befektetése, hogy egy ilyen könyvkiadót üzemeltettek a bátyjával, ami többek között ilyen könyveket adott ki.
Ez valami döbbenet, tehát mai fejjel ez valami irtózatosan fura, hogy mielőtt az ember elfogadna valamilyen pénzt, előtte föl kell kutatni, meg kell nézni egy könyvbe, hogy akkor ez most jó vagy nem, és hát simán megtörtént, hogy ugye, mit tudom én, az Egyesült Államok távolabbi részéről jövő pénzeket nem fogadták el, vagy úgy döntöttek, hogy az a bank, ami ezt kiadja, ez nem megbízható, nem fogadták el, és hát ez egy ilyen ős káosz, tehát hogy ezt mindenki érti, hogy ezeknek a különböző pénzeknek különböző értéke volt, és akkor hát ez nyilvánvalóan tarthatatlan volt egy idő után, és akkor utána ennek a helyébe ugye jön be nagyon-nagyon nehezen, erről iszonyú sok könyv született már, hogy milyen nehezen fogadták el az amerikaiak a jegybanknak a gondolatát, tehát hogy az állami pénzrendszer. Ez korábban már megszületett, az Európából jött át igazából, Velencében voltak az első ilyen gondot csírái ennek, Angliában, Svédországban, Franciaországban, különböző formákban ez elindult, és nagyon érdekes, ebben most nem megyek bele, mert ez egy külön podcast adást megérne, de hogy az Egyesült Államokban a hamburgi Warburg bankháznak az ottani emberei voltak azok, akik leginkább próbálták ezt keresztülvinni. Mindegy, long story short, a vége az, hogy lett ugye ez a Fed, ami szintén nem egy olyan egy intézmény, mint Európában a jegybankok, hanem ez egy ilyen hálózat, de gyakorlatilag betölti azt a szerepet, amit a jegybankok betöltenek Európában, és onnantól fogva ugye a pénz kibocsátója az az állam. Na most ugye ez azzal is jár, hogy gyakorlatilag a semmiből hozza létre az állam a pénzt, és ez azt is jelenti, hogyha mondjuk szüksége van pénzre, mondjuk ki kell fizetni egy ilyen ügynökséget, hálóz, állami ügynökséget, mint mondjuk a posta, vagy a, mit tudom én, a CIA, vagy a szenátus alkalmazottai, akkor fogja magát az Egyesült Államok, nyomtat egy kis pénzt, és kifizeti belőle. Arról lehet külön vitázni, hogy lesz-e belőle infláció, vagy nem lesz, ez egy külön vita, de a lényeg, csődbe nem tud menni az Egyesült Államok. Akkor honnan jön ez az egész sztori? Szerintem itt érdemes megnézni az amerikai államadósság és a magánadósság történetét egyébként, mert hogy ugye onnan indul az egész pánik azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénze van az államnak és nem, mennyi nincs, hogy a második világháborúban ugye volt egy adósságkerjesztés, mire a háborúra. Tehát ez is önmagában iszonyatosan érdekes, hogy az Egyesült Államok úgy nyerte meg a második világháborút, gyakorlatilag totál főkészületlen volt a Pearl Harbor idején, és képes volt nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan egy hadsereget összedobni szinte a semmiből, sőt segítette a szövetségeseit, és akkor ott képződött egy kis államadósság, de ezt nagyon hamar ledolgozták. Tehát gyakorlatilag már a második világháború utáni évtizedekre ebből szinte semmi nem maradt. És akkor szépen megyünk fölfelé az államadóssággal, tehát egyre több és több adóssága van az államnak, ebből a szempontból igaz a kritika, hogy ugye nyilvánvalóan az Egyesült Államok egyre eladósodottabb és eladósodottabb. De szerintem ez is egy nagyon érdekes sztori, hogy mikor és hogyan. Mert ugye a fő kritikusai az állam eladósodásának azok a republikánusok. Ugye a republikánusok tolják mindig azt a kritikát, hogy itt az állam túl sokat költ, és akkor ugye mindig deficitek képződnek, és akkor a végén ugye egyre nagyobb lesz az államadóság. Ennek mondjuk Ronald Reagan volt a legnagyobb ilyen proponense. De hát, hogyha az ember megnézi azt, hogy mikor adósodott el az Egyesült Államok, akkor azt a megdöbbentő ábrát fogja látni, hogy az republikánus elnökök alatt. Tehát miközben a republikánusok azok, akik folyamatosan ezt tolják, hogy túlköltekezik az állam, óriási ugrások vannak Ronald Reagan alatt, idősebb Bush alatt, fiatalabb Bush alatt, tehát a republikánusok elnökök alatt vannak a legnagyobb ugrások az amerikai államadósságban.
Igen, hát ez egyértelmű, ugye a warmongerek, akik létrehoznak olyan óriási giga fegyverkezési projekteket, amik kimondottan ezt a költségvetést terhelik, kezdve Reagannel, ugye a Star Wars programmal, amikor dollármilliárdokat öntöttek bele, és ezen is lehetne egy jót beszélgetni, hogy ennek persze mennyi hasznos vetülete van, hiszen a tudomány és a kutatásfejlesztés rengeteget prosperált ez idő alatt nyilván, de a szövetségi költségvetés meg nem. Tehát az megrodjan több esetben.
De ez nincs szükség fegyverkezésre. Tehát ott van Japán, ami szintén irdatlanul sokat költ technológiára, és ugye Japánnak le van tiltva a hadsereget, tehát a második világháború, ugye Japán nagyon militarista volt a 30-as évektől, elkezdte elfoglalni fél Ázsiát, és ezért amikor az amerikaiak elfoglalták Japánt, akkor ott ugye letiltották, hogy nekik hadseregük legyen, van valami idióta kis, nem tudom, hazavédelmi erő néven futó kis csapatuk, de valójában ők nagyon keveset költenek hadseregre, és mégis a technológia fellegvára volt Japán a második világháború után. Tehát ez nem kell hadsereg, hogy aztán azon átcsorgatva legyen technológia fejlesztés, ezt lehet direktbe is csinálni. És tényleg az történt a régen alatt, hogy ugye ezek nyomták ezt a dumát a túlköltekezésre, aztán meg az történt, hogy ugye egyrészt adót csökkentettek, és minden republikánus kormányzat, bevételek csökkennek, tehát hogy a bevételi oldalon van egy hiány, és erről megint nagyon ritkán beszélnek, hogy ugye államadósságot, tehát államháztartási hiányt, azt nem csak úgy lehet generálni, hogy túlköltekezik az állam, hanem azt úgy is lehet generálni, hogy megvágom a bevételeket, és egy bevételi oldali hiány keletkezik folyamatosan a republikánusok alatt. Teszem hozzá Magyarországon is, tehát szerintem ez szintén egy ilyen nagyon releváns probléma Magyarországon, hogy mindig azt az érzetet keltik, hogy abból van államháztartási hiány, hogy túlkölt az állam. Miközben hát ugye mindig, amikor meg konkrét területekkel szembesülünk, akkor Magyarországon is látjuk, hogy túl keveset költünk oktatásra, túl keveset költünk, mit tudom én, a vonatokra, túl keveset költünk, mindenhol baj van, nem működnek ezek az alrendszerek. És arról ritkán beszélünk, hogy hát esetleg az adórendszerrel is baj van, hogy a bevételi oldalon lehetne többet behozni, és ugyanez van az Egyesült Államokban, és ahogy mondott közben, meg ugye a háborúk sorozata, tehát ugye van egy ilyen mém az interneten, hogy aki mit tudom én hányba született, 1950-es, 60-as években, onnantól fogva nem volt egy olyan év, hogy az Egyesült Államok valakivel ne lett volna háborúban, ugye Vietnám, meg Irak, meg Afganisztán, meg stb. Tehát, hogy így folyamatosan iszonyú költséges háborúkat kell finanszíroznia a kiadási oldalon. Arra érdekes módon mindig van pénz. Tehát, hogyha arra kellene pénz, hogy, újítsuk fel az irdatlanul régi infrastruktúrát, 30-40-50 éves autópályákat és nem létező közösségi közlekedést. Ugye láttuk a Biden-féle inflációcsökkentő csomagnál, ami valójában egy infrastruktúra és zöld átmenet csomag, csak nem így hívják, hogy milyen irdatlanul nehéz összeszedni pénzt arra, hogy felújítsák az alapvető infrastruktúrájukat, bezzek a háború van, akkor azonnal megszavaznak egy hatalmas összeget erre. És akkor ugye ennek az a sztorinak a régen idején, hogy mindenki azt gondolja, hogy Kelet-Európában, hogy a Szovjetunió attól omlott össze, hogy a régen fegyverkezési versenybe kényszerítette a Szovjetuniót, és az nem tudta kifizetni. De hát bocsánat, melyik volt ez az ország, ahol brutálisan elment az államadóság? Az Egyesült Államok volt. A Szovjetunió úgy fejezte be a létét, hogy gyakorlatilag egy ilyen 30-40%-ban egy GDP-s államadósága volt. Tehát messze nem volt a Szovjetunió írtózatosan eladósodva. Erre konkrét adataink vannak, és utána később vissza is fizették. Tehát a Szovjetunió azért romlott össze egyébként, mert lement az olajára. Tehát a 80-as években a fő bevételi forrása, ahogy ma is, akkor is az volt, az a gáz és az olaj. És akkor lement a gáz és az olajára, összeomlott a Szovjetunió, de nem adósodott el messze. Tehát ez egy teljesen hamis sztori. Aki eladósodott, az érdekes módon az Egyesült Államok volt, régen alatt, és ugyanez folytatódott később a republikánus kormányzatok alatt.
Tyú, most rengeteg mindenre kéne reflektálni, amit mondtál, majd azt gondolom, hogy megteszem a szünet után. Egy dolgot elmondok most, mert el fogom felejteni. Aki azt szeretné megélni, vagy elolvasni, hogy mi történhet a jövőben az Egyesült Államokkal, amikor tényleg csődbe megy, annak van egy jó könyv, amit ajánlanék. Ezt egyébként nem tudom úgy ajánlani, hogy elmondom teljes egészében, hiszen most olvasom, de zseniális. Lionel Shriver írta, a Mandible család a magyarul a címe, The Mandibles angolul, és egy közeljövőben játszódó, Amerikában játszódó regényről van szó, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok egy világháborúba keveredik 2029-ben, egy vérontás nélküli világháborúba, és ez gyakorlatilag amerikai családok millióinak a megtakarítását teszi semmivé, és a devizatőzsdén pedig a mindenható dollár gyakorlatilag egyik napról a másikra óriásit zuhan, miközben szövetkeznek ellene sokan a világon, többek között Japán is, de Kína a fő éllovasa ennek, és bevezetnek egy új devizát a dollár helyett, a bankort, és arról szól, hogy próbálnak protekcionista intézkedéseket tenni a dollár védelme érdekében. Zseniális könyv.
Nem ismerem ezt a regényt, amit most említettél, de a bankor az az, amit John Maynard Keynes a Bretton Woods-i tárgyalásokon javasolt, és aztán nem fogadták el, mint világvalutát.
Úgyhogy még egyszer mondom, Lionel Shriver, The Mandibles, vagy pedig a Mandible család története meg lehet szerezni, nagyon jó könyv, innen folytatjuk.